Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én szeretném azt, hogyha Nagy Márton nem 2025. március 3-ára koncentrálna csak, hanem hosszabb távon. Tehát ezzel a növekedéssel, növekedési politikával, amit ő vázol, lehet növekedést elérni, de ez egy technikai növekedés lesz, csak nem valóságos növekedés. Tehát föl lehet pörgetni most 24-ben, hát erre is számítunk nagyjából, hogy ő felpörgeti majd a gazdaságot, de ez csak egy látszat növekedés lesz, és az egyensúllyal nagyon nagy problémák lesznek az államadóság finanszírozással, a kamatterhekkel, meg az infláció se fog lemenni a kezelhető 3% alatti szintre, tehát egy sérülékeny növekedési pálya. Most én, aki közgazdász professzor vagyok, hát miért nem mondhatnám ezt táboron belül, hogy Márton, Marci, légy óvatos, tehát te nem juthatsz a Bokros Lajosnak a sorsára, el fogsz magányosodni.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Lentner Csaba, a Közszolgálati Egyetem és a Református Egyetem közgazdász professzora. Üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, jó napot kívánok!
Azért tartottam fontosnak, hogy vendégül hívjunk téged a Dellába, mert mi az elmúlt időben többször ültünk együtt különböző vitaműsorokban. És hát nem pont ugyanazt az oldalt képviseltük a véleményünkkel. Mégis időnként nem jutottam szóhoz, nem azért, mintha nem lett volna saját véleményem az adott témáról, hanem egyszerűen nagyjából azt fogalmaztad meg a magyar gazdaság helyzetéről, amit egyébként én is gondolok. Tehát nagy átfedésben volt a véleményünk e tekintetben. Nem igazán vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy a kormányzat, vagy ennek a kurzusnak a gazdasági elméleti oldudvarában ennyire eltérő vélemények tudjanak kialakulni, ennyire különbözőképpen tudják látni és láttatni azt, ami a magyar gazdaságban ezekben az időkben zajlik. Mivel magyarázod azt az egyfajta különutas véleményedet? Mondok egy-két példát, ugye elég határozott markáns véleményed van arról, hogy a magyar gazdaság szerkezete az messze áll a jótól, a versenyképességi mutatóinkat tekintve lemaradásban vagyunk, sokkal többre, valami másra volna szükség. Ezek olyan fontos megállapítások szerintem, ami miatt muszáj föltennem ezt a kérdést, hogy tényleg ilyen törésvonalak vannak?
Én azt gondolom, hogy magamat pozícionálva, hogy a jobboldali polgári értelmiségnek a tagja vagyok, aktív tagja vagyok. Az a vélemény, amit különböző média, szakmai közvélemény előtt kinyilvánítok, az alapvetően nekem a tudományos munkámból, a tudományos kutatásaimból fakad, és azt gondolom, mint értelmiségének, polgári jobboldali értelmiségnek nekem az a feladatom, az a fajta társadalmi felelősségvállás, hogy a gazdasági folyamatokról objektív véleményt alkossak. Ezzel a fajta véleményem, mert az objektivitás talaján állva, én azt gondolom, hogy többet tudok segíteni a kormánynak, a Magyar Nemzeti Banknak, mint hogyha ugyanazokat a mondatokat, meghatározásokat visszamondanám egy média beszélgetésbe, amit akár a kormánynak, akár a Magyar Nemzeti Banknak a szóvivői elmondanak. Tehát én úgy pozícionálom magamat, megismételve a elmondott mondatokat, hogy jobb oldal, polgári értelmiség, de tudományos háttér.
Ezzel a véleményeddel, álláspontoddal egyedül vagy ezen az oldalon?
Nem hiszem, hogy egyedül vagyok, bár nem vagyunk sokan. Kétségtelen az, hogy törésvonalak vannak a kormányzati gazdaságpolitika és a Magyar Nemzeti Bank gazdaságpolitikája között. Az utóbbi években ez nem a legszerencsésebb, de annak a híve vagyok, hogy ezek a álláspontok közeledjenek, mert egy sikeres gazdaságpolitikai adott országban csak úgy képzelhető el, hogyha a kormány és a Nemzeti Bank egy irányba húz, mindegyiknek más a eszközrendszer, mások a módszerei, de a végcél, én azt gondolom, a gazdasági jólétnek, az életszínvonal növekedésnek a elősegítése. Én azokat a jogosítványokat, hogy professzori katedrát kaptam, most már több egyetemen is, címzetes egyetemi tanár vagyok, egyetemi magántanár vagyok, külföldön is vannak hasonló címeim, vannak kutatási tevékenységeim, a nemzetközi tudományos életben elég előkelő rangsorban vagyok. Tehát az őseim egyrészt forognának a sírjaikban, hogyha teljesen baloldalra, liberális oldalra mennék, ad kettő pedig hát az elmúlt 30-40 év, amit a magyar állam a professzoraim belén fektettek, tehát hogyha azt a szakmai tudást én rossz célokra használnám fel, vagy a tudományos eredményeimet, a tényeket rosszul interpretálnám.
Mindjárt beszélni fogunk arról, hogy milyen konkrét problémákat látsz a magyar gazdaságban, de előtte beszéljünk kicsit arról, hogy azért a te pályaíved az, mondjuk az ezt megelőző 10-15 évben jóval kevésbé voltál kritikus a gazdaságpolitikával kapcsolatban, sokkal nagyobb megértéssel fordultál az Orbáni gazdaságpolitika iránt. Nyilván arról is fogunk majd beszélni, hogy melyek voltak ebből a jó elemek, melyek voltak, mint utóbb kiderült, talán kevésbé alkalmasak arra, hogy segítsék a magyar gazdaság növekedését, de hogy jutottál el onnan, hogy tulajdonképpen egy egyértelműen támogató álláspontod volt az Orbáni gazdaságpolitikát, illetően odáig, hogy mostanra nagyon keményen tudsz fogalmazni ezzel kapcsolatban.
Én a 2002-2010 közötti időszakban már olyannyira szervesen integrálódtam a polgári értelmiségnek a munkájába, hogy a kormányprogramoknak is aktív kidolgozója voltam akár a 2006-os, de főleg a 2010-es választások előtt. A lényeg az, hogy...
De most nem Gyurcsány Ferencről beszélünk, hanem a másik oldalról.
Hát 2006-ban nem annyira nyertünk meg, én akkor is jobboldali voltam, igen. Tényleg. Igen, hát a 2010-es a új Széchenyi fejlesztési terv kidolgozásába, Szél Kálmán terv kidolgozásába aktívan részt vettem, meg hát azóta is Nemzeti Bank oldalán különböző szakmai műhelyeknek vagyok, új közgondolkodási műhelynek vagyok egyik vezetője, azt gondolom meghatározó személyisége. Na most az, hogy honnan indultam, hova jutottam, tehát azért meg kell mondjam, én mindig az aktív állam híve voltam. Tehát az aktív állam az a gazdaságot befolyásolja, a gazdaságot szervezi, irányítja, ellenőrzi. Tehát az aktív állam, ez az új Weberi állammodellnek voltam a híve 2010 előtti, sőt az egyetem 89-ben fejeztem be a közgazdaságtudományi egyetemet, azóta én ezt az álláspontot képviselem. Ott a 90-es években, 2000-es években hát alternatív besorolás kaptam nyilvánvalóan, hiszen egy neoliberális piacgazdaság épült föl, azonban én láttam már az 2007-2008-tól folyamatosan, hogy az amerikai másodlagos jelzálogpiaci válság, ahogy az Egyesült Államokat is, meg a világot, ahogy megrezegteti, tehát úgy igazolva láttam a téziseimet, hogy piacgazdaság, főleg Kelet-Európában, Közép-Európában az állam aktív befolyásolása, szabályozása nélkül nem képzelhető el. Tehát én annak a Polányi féle meghatározásnak vagyok a híve, hogy itt Közép-Európában még a kapitalizmust is az állam építette. Lásd a 1867-es kiegyezés követő időszak. Hát én ennek a visszatérését, a szellemi reinkarnációját láttam a 2010 utáni időszakban, és hát igen, jól emlékszel, nagy híve voltam, nem csak a médiumokban, tehát az újságokban, meg a tévében, hanem a tudományos munkámat is erre építettem. Lényegében 2010 után tudtam úgy igazából kibontakozni, tankönyveket írtam, hivatalos tananyag lettem a egyetemeken, hát a közszolgálati, kormányzati tisztségekre készülő kormányhivatalnokok lényegében a koncepció vizsgákon való visszaadása nélkül nem is lehetnek nagyon kormánytisztviselők. Tehát a kormánytisztviselői szakvizsgatalanyagot is én állítottam össze. De ez a helyzetem, én azt gondolom, hogy hát nem változott, tehát én azt gondolom, a körülmények változtak meg, és nekem, én abba gondolkodom, nem kurzusokba gondolkodok, na még 4 év összejön-e, hanem egy ilyen hosszabb 50-100 év, dualizmus is 50 év volt, de még a szocialista tervgazdaság is 40 év volt, 4 évtized, tehát itt még több évtizedre.
Miben volt más a 2010-es évek Orbáni gazdasági modellje, amit egyértelműen tudtál támogatni, ahhoz képest, ami most van, és amivel szemben viszont kritikus vagy.
A kritikai hangvételem az talán ott a 2010-es évek vége felé már jelentkezett, mégpedig abból kifolyólag, hogy hát magam is nagy támogatója vagyok annak a közpénzügyi gondolkodásnak, hogy egy bizonyos fejlődés, konszolidáció után, amely mennyiségi tényezőkre alapul, extenzív tényezőkre, ezek után mindig ilyen minőségi szakasz kell következzen, és a sikeres kétségtelen a magyar gazdaságpolitika 2010 és 2019 között az elmúlt 100 év legsikeresebb 10 évéről van szó. Azonban a tovább lépéshez már nem voltak, nincsenek extenzív tartalékaink, tehát még egy millió fő munkaerő már nem vonható be, azok a lehetőségek, amiket ott a növekedési hitelprogrammal, aztán a adótörvényekkel elértünk, hát azok már megtörténtek, tehát újabb reformoknak, állampénzügyi reformoknak egy második hullámára lett volna szükség, aminek a hátterében a versenyképes gazdaság feltételeinek a megteremtése áll. Tehát én ezt akartam. Na most ezt mindent jobboldali polgári kurzuson belül akarom változatlanul, és én azt gondolom, hogy nem jön ez ki egyébként nekem a jobb oldalon rosszul ez a kritikai hangvételem, nagyon sokan megkérdeznek, nagyon sokan hallgatnak rám, kérnek tőlem dolgokat, és én ezeknek a felkéréseknek jobbító szándékai megfogalmazásának hát készségesen állok rendelkezésére. Amiben más az az, hogy ez a 2020-tól megnyilvánuló problémák, ezek mind külső okok, a Covid, a orosz-ukrán háború, Brüsszel elhibázott szankciós politikája, tehát egy új gazdasági millió alakult ki. Na most ezen belül hogyan meneteljünk tovább? Hát az a jó, virágozzék, 100 virág.
Azért mégiscsak felmondod a kötelező leckét ezzel a Covid-dal, orosz-ukránnal és a leginkább a brüsszeli szankciós politika hatásával, ezek klasszikus orbáni mondások.
Igen, miniszterelnök úrnak a gondolataival, a tényegállapításaival, hangsúlyozom, tényegállapításaival, a legmesszebb menőkig tudok azonosulni, mert a magyar gazdaságnak az úgymond az ajtót azt tette be, hogy ezekre a külső tényezőkre Magyarország hát felemás módon tudott reagálni. Tehát nekünk még szükség lett volna 2021-22-re arra, hogy tovább menjünk a minőségi reformok felé, nem pedig az, hogy egy válságot, egy nem mi általunk okozott válságot próbáljunk meg kivédeni.
Abban szerintem senki nem vitatja, hogy ezek az általad is említett külső tényezők, ezek tényleg hatással voltak az életünkre. A kérdés inkább az, hogy az erre adott kormányzati válaszok, azok alkalmasak voltak-e arra, hogy minimalizálják a károkat, az ebből fakadó károkat. Egyáltalán a kurzus gazdaságpolitikája az rendelkezette olyan erős immunrendszerrel, hogy jobb állapotban jöjjön ki ebből a helyzetből, mint ahogy egyébként végül kikeveredett.
Igen, tehát erősek lettek az alapok 2010 és 2019 között, tehát megerősödött a magyar gazdaság, és hát jó, ha lehet ilyet mondani, annak a több, most már többedik válság hullámnak, beleértve a arab-izraeli háborút, a palesztin-izraeli háborút is, mi azért erős alapokkal megyünk bele, de hát egy közgazdasági kutatónak azért az alapvető célkitűzése, hogy nem az, hogy ami van, hogy azt népszerűsítse, hanem az, hogy még jobbat hogyan lehessen előállítani, tehát még jobb gazdasági pozíciókat kihozni, és bizony itt akár itt a konkrétumokra, hogyha rámutatok, vagy kitérünk, a 2023-as év, az nekünk az egy olyan év volt, hogy drámai év volt a 2023-as, de lehetett volna rosszabb is. Tehát a állampénzügyi válságot azért nagy bravúrral, a sikeres monetáris fiskális intézkedésekkel azért el tudtuk kerülni. Na most 2024-be, meg hát ez a nem könnyű gazdasági környezet folytatódni fog, és mi azokkal a klissékkel, azokkal a módszerekkel, amikkel 2010 meg 2019 között dolgoztunk, vagy a Covid-járvány idején, azokkal már nem haladhatunk tovább. Tehát nem a kurzus, hanem a rendszernek a hosszabb távú fenntarthatóságába kell gondolkodni.
Akkor mondom másképp, nem arról van szó, hogy az alapvetően egyébként rossz gazdasági szerkezet az oka annak, hogy minket ezek a válságok rendre jobban megütnek, mint mondjuk a környező országokat, vagy a szélesebb értelembe vett Európai Uniót. Rendre rosszabbul jövünk ki ezekből a szituációkból. Nem azért van ez, mert eleve nem alkalmas a mi gazdaságunk szerkezetileg arra, hogy jól reagáljon, jó válaszokat adjon ezekre a kihívásokra?
Így történelmi tényezők játszanak szerepet, akár a közelmúltból. Olyanokra gondolok, hogy hát Magyarország a tervgazdasági rendszert követően egy kimerült állapotban váltott rendszert, eladósodott ország volt, az is maradt. Magyarország a fő problémákat meg abban látom az emberi hozzáállásba. Tehát nem a tíz óta tartó kurzusnak a hibája ez a probléma halmaz, hanem onnan kezdődik, hogy rossz volt a rendszerváltásnak a metodikája, egy egyoldalú külső tőkefüggőség alakult ki, akkor az emberek, tehát az alacsony teljesítményeket, ha végeznek, akkor is emelkedő béreket kapnak, legalábbis nominál értelemben, tehát egy rossz beidegződés, és most ott tartunk, mondom én, hogyha nem mozdul el a magyar gazdaság az energiaintenzitás költségtakarékosság irányába, akkor megismétlődhet az az állapot, ami az 1970-es években volt, amikor a világpiacon az olaj drámaian megdrágult. Ugyan ott nekünk volt egy lehetőségünk, egy laufunk a bukaresti árelv következtében, hogy olcsóbban kaptuk a világpiacinál az olajat a szovjetektől. Ez bennünket nem takarékosságra, hanem változatlanul pazarló gazdálkodásra ösztönzött, csak mondom idézőjelben. Na, de most ismét drágultak a világpiacon az energiahordozók, a munkaerőért elindult egy nagy verseny, hát ugyanúgy azzal a bázis szemlélettel nem mehetünk neki azoknak a kihívásoknak, amelyeket a 21. század tartalmaz a számunkra.
Úgy fogalmaztál, hogy a miniszterelnök jól látja a tényeket, és a válaszai is jók?
Na most itt egy felemás helyzet van. Én azt gondolom a sikeres teljesítéshez a gazdaságpolitikai tényezőknek, alakító tényezőknek a sorából egyoldalúan egy feltételt nem lehet kiemelni. Egyetemen úgy tanultam, és jelenleg is úgy tanítom, hogy a gazdaság optimalizálásához növekedésre van szükség, pénzügyi egyensúlyra, moderálható, kezelhető inflációra, meg versenyképes gazdaságra, társadalomra. Erre a négyre együtt van szükség. Na most, amit én látok az utóbbi időben Nagy Márton előre törésével, az, hogy a Nagy Márton nagyon tehetséges szakember, de a négy feltétel közül egyet kiemel, ez a gazdasági növekedés. Na most ő erre az egy tényezőre tesz fel lapot. Én szeretném azt, hogyha Nagy Márton nem 2025. március 3-ára koncentrálna csak, hanem hosszabb távon. Tehát ezzel a növekedéssel, növekedési politikával, amit ő vázol, lehet növekedést elérni, de ez egy technikai növekedés lesz, csak nem valóságos növekedés. Tehát föl lehet pörgetni most 24-ben, hát erre is számítunk nagyjából, hogy ő felpörgeti majd a gazdaságot, de ez csak egy látszat növekedés lesz, és az egyensúllyal nagyon nagy problémák lesznek az államadóság finanszírozással, a kamatterhekkel, meg az infláció se fog lemenni a kezelhető 3% alatti szintre, tehát egy sérülékeny növekedési pálya. Most én, aki közgazdász professzor vagyok, hát miért nem mondhatnám ezt táboron belül, hogy Márton, Marci, légy óvatos, tehát te nem juthatsz a Bokros Lajosnak a sorsára, el fogsz magányosodni, mint ahogy Bokros Lajos is 1995-ben. Ő az egyensúlyba hitt, azt helyreállította, de feláldozta a növekedést, beadta a munkanélküliségi százalékokat, tehát tömegesedett a munkanélküliség a KKV-szektor tönkremenetele. Most a Nagy Márton, hogyha csak a gazdasági növekedés fókuszálja, el fog szállni továbbra is az infláció, nem 5%-os infláció lesz itt, hanem akár a duplája is 2024-ben. A költségvetési hiány az pedig hát 2023-ban is eléggé katasztrofális volt, de ezt tudom részben magyarázni a rendkívüli helyzettel, brüsszeli szankciós politikával, már felénk nem adtak pénzt. Kettő, meg tudom azzal magyarázni, hogy hát a költségvetési fegyelem az kicsit enyhén szóval gyenge volt.
Fejtsük meg a hallgatóink számára, hogy miért fontos dátum 2025. március 3-a, amit előbb említettél.
Hát a Magyar Nemzeti Bank elnökének a mandátuma a hatályos jegybank törvény szerint kétszer választható újra, és hát a mandátuma 6 év, 13-ba kezdte a jegybank, 13. március 4-én kezdte a működését. Tehát
Matolcsy Györgyről beszél.
Az azt jelenti, hogy 12 év múlva, azaz 2000 25. március 3-án lesz az utolsó munkanapja, és akkor 4-től új Nemzeti Bank elnök van Magyarországon.
Ez miért lenne igazodási pont Nagy Márton részére?
Ezt hogy értjük? Ezt a, hogy miért lenne igazodási pont? Hát ő erre koncentrál, hogy ezt a, hogy mondjam, ő eredményeket akar fölmutatni. De ezek az eredmények...
Tehát szerinted ő aspirál erre a posztra?
Hogyne aspirálna.
Nem lehet, hogy lemaradtál, egy körrel, mert a városban már azt petykálják, hogy mégsem Nagy Márton lesz az új jegybank elnök, hanem Varga Mihály. Varga Mihály nevét emlegetik.
Hát nézd,
a pénzügyminiszteri.
Hát nézd, szerintem se ő lesz, tehát azért, tehát én erős fogadásokat nem kötnék arra, hogy ő lesz, de ő ezt lehet még nem tudja. Tehát én hát Varga Mihály, tehát ugye a pénzügyi stabilitás, jól mondom, kétszeresére elszállt a költségvetési hiány 2023-ban azért értéknyomások Varga Mihályt, de én azt gondolom, hogy a kormánynak egy 30 éve mióta Orbán Viktor politika szinten föltűnt Varga Mihály egy pénzügyi háttérember, és azt gondolom, az a kiegyensúlyozottság, az a megfontoltság, talán ez a stílus, ez a felfogás, ez a vezetői metodika lehet, hogy szerencsésebb volna, mint ez a Hübele Balázs, túlerős impulzusokat keresztkeztetünk, összeveszünk mindenkivel. A hasznos ember a Nagy Márton, tehát ez a jakobinus típus a Nagy Márton, tehát szereti azt a turmoil, tehát ezek a fölfordulásokat, de eredmények kellenek, eredmények, és hát egyelőre másfél éve, vagy mióta már gazdasági miniszter, nem látok olyan áttöréseket, sem a nagyipar megmentésébe, a KKV-szektor is hát nem annyira jutott még el a csúcsra. Azzal, hogy emeljük a nominál béreket, a minimálbért, meg a garantált bérminimumot, nagyon fontos, mert még több munkás elmenne az országból. Tehát az inflációt meg, hogyha magasan tartjuk össze, hogy a 6%-os infláció is elég, nem kell menni 3%-ra, hát az anulálja a béreknek a vásárló értékét. A költségvetésbe a jegybank mindaddig nem tud érdemlegesen, tehát még nagyobb ütembe kamatot csökkenteni, ameddig az infláció magas Magyarországon, mert akkor összeomlik a államadóság, a magyar állampapírokkal történő államadóság, finanszírozás, magyarul az államnak a működése.
Nem azért van ilyen lesújtó véleményed Nagy Márton tevékenységéről, mert matolcsista vagy? Ugye közismert, hogy elég jó véleményed volt, és talán még van is Matolcsy György tevékenységéről. Volt egy idő, mikor azt nyilatkoztat, hogy szobrot kéne állítani Matolcsy Györgynek. A kérdésem a következő. Mai tudásoddal is szobrot állítatnál neki, és ez a válasz erre az előbb elhangzottakra, hogy igazából az a bajod Nagy Mártonnal, hogy szembe szegült Matolcsy Györgyen?
Hát én Nagy Mártonnak a munkásságát is jól ismerem, hiszen a Nagy Márton már 2013 előtt is a Magyar Nemzeti Bankba dolgozott, Simor András alatt szocializálódott, mint fiatal közgazdász. Na most az, hogy tehát a Matolcsy féle gazdaságpolitikához mi a viszonyom? Tehát én egy professzionális korszakalkotó közgazdásznak tartom Matolcsy Györgyöt, aki mégiscsak a 2013-ban, nyár elején, már gazdasági miniszterként már az országot kihozta a túlzott deficit eljárásból, azokkal az adótörvényekkel, adófegyelmet javító közbeavatkozásokkal, amelyek hát tőle származtak, és ki is tudta ezeket az elképzeléseket, amit a gazdasági programban 2015 már megfogalmaztunk a kormányzati programban, ő ezt ki is tudta vitelezni. Aztán oda került a Nemzeti Bankba, és az egyensúly mellé, amit ő teremtett meg 13-ra, elindult a növekedés. Na most ez a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjának köszönhető, meg annak a forrásokat államadóság kezelésre bevonó jegybanki szabályozó rendszerbe, amivel az államadóság finanszírozása Magyarországon az előző évtizedben biztonságossá vált. Na most az a közgazdasági...
Azért hagyj reagáljak egy közbevetéssel. Amit most Matolcsy érdemeként elmondasz, az tulajdonképpen az, amit Nagy Márton csinálna most, valósítana meg, hogy egy túlnyomás létrehozni a magyar gazdaságban, mindent alárendelni a növekedésnek, és pont ez az a gazdaság filozófia, amit Matolcsy most leginkább kifogásol.
Igen, mert most...
Amit ő maga egyébként 10 éve korábban megvalósított.
Más idők voltak azok daliás idők voltak, ezek nehezebb
ez
idők.
Ez lenne a válasz, hogy azok daliás idők
Igen, mert az a helyzet, hogy a világban akkor máshol, amerikai központi bank, LKB, a Bank of England, a japán központi, mindenki arra törekedett, hogy a gazdaságot élénkítsük, tehát a gazdasági növekedést elérni. Hát előbb nyilván mindenhol a pénzügyi ensúlyt megteremtették. Na most viszont mi most ott tartunk, hogy nekünk a, én azt gondolom a pénzügyi egyensúlyjal, egyensúlytalansággal, meg a forint árfolyamnak a hektikus rángásaival van a fő probléma. Na most ezekre a kihívásokra már, hogy államcsődbe sem menjünk, miközben esetleg növekszünk. Én azt gondolom, hogy stabilizálni kell a forintnak az árfolyamát. A hektikus árfolyam ingadozásokat kell hosszabb távon kiküszöbölni a magyar gazdaságnak, és a jegybankpolitikának most erre kell törekedni. Tehát messze nem az a helyzet, mint a 2010-es évek.
És a jegybank az azért nem felelős, a mostani jegybank, hogy ilyen hektikusan mozgott az árfolyam az elmúlt időszakban? Másfél-két évben?
Én azt gondolom, hogy egybank a legjobbat tette. Tehát a 10-es években is, meg a 20-as válság után is a legjobbakat tette, amikor 20-as Covid járvány alatt visszaesett a termelés, magyarul abban volt mindenki érdekelt, hogy a munkanélküliség ne szabaduljon el. Hát a Nemzeti Bank akkor is tett olyan lépéseket, amivel a vállalati szektornak a túlélését tudja segíteni. De ugyanakkor az első jelzés, hogy infláció lesz ebben az országban, az a Nemzeti Banktól jött. Tehát időben felhívta a figyelmet.
A gazdaságpolitikát nézzük, matolcsista vagy orbánista, amit Nagy Márton jelenít meg ugye a nyilvánosság előtt.
Hát én azért a Nagy Márton nézeteivel a kormány egészének gazdaságpolitikai felfogását, a fiskális politikai felfogását nem azonosítanám. Tehát Nagy Márton koncepciója, meg a kormány gazdaságpolitikája közel áll egymáshoz, de nem ugyanaz. Azért a kormányban vannak olyan emberek is, mint a Varga Mihály, aki nem feltétlenül híve a Nagy Márton által elképzelt erőltetett túlzott gazdasági növekedésnek és az inflációnak a 6-7%-on való megtartásának.
Varga, milyennek az lett volna a dolga, hogy kordában tartsa a költségvetést, ehhez képest te magad fogalmaztad meg az előbb, hogy látványosan elszaladtak a kiadások. Én teszem hozzá, kíváncsi vagyok, hogy ezzel egyetértesz-e vagy sem, nem függetlenül a 2022-es választástól, ami előtt ugye egy nagyon komoly egyszeri költségvetési kiadás történt, az SZIA visszatérítésekre gondolok itt például, 1000 milliárdos nagyságrendben. Ennek is nyögjük máig a terjét, részben ez okozta azt, hogy a költségvetés letért a fenntartható pályáról, másrészt pedig az inflációra is komoly nyomást helyezett.
Én azt gondolom, hogy Varga Mihály nem ártatlan a költségvetési fegyelemnek a fellazulásában, azonban a végső felelősséget nem tenném rá, ugyanis a
magyar... Hanem Orbán Viktor
nem, a magyar közpénzügyi szabályozás az alaptörvényből kiindulva, lebontva a sarkatos törvényekre, olyan, hogy van egy költségvetési tanács, most már jó ideje Magyarországon, és ez a költségvetési tanácsnak a halk megjegyzései lényegében ilyen farrahány borsó is volt, de az, hogy halkan tették a megjegyzéseket. Tehát a 2023-as rekordösszegű közel 4500 milliárd forintos költségvetési hiány, az 2023-ra megtervezve csak olyan 2300 milliárdos deficit volt, és többször emelték a hiánycélt, nyilván fölfelé, negatív irányba. Tehát a költségvetési tanács ehhez érdemben nem tett hozzá semmit. Neki nem az a dolga, hogy halkan megjegyzett dolgokat, amire senki nem figyelt.
Tehát most bevontuk a beszélgetésbe Kovács Árpádot, aki elnökként vezette a testületet akkoriban.
Igen, aktívan beszélgetett a Kovács Árpád, csak a költségvetési tanácsnak az a helyzet, hogy a magyar törvények alapján van egy vétójoga. Tehát egy olyan költségvetési törvényt, amely a államadóság szabálynak a sérülését okozza, vagy teszem az 23-ban a költségvetési deficitnek a kétszeresére emelkedését, én azt gondolom, a halk megjegyzéseknél többre lett volna szükség. Tehát a kormány, én szerintem az alaptörvény alapján is, meg úgy egyébként most már így visszatekintve 23 éves évre, azt igényelte volna a költségvetési tanácsra, hogy azt mondja, hogy stop. Tervezzétek újra, ez így nem mehet tovább, mert a pénzügyi egyensúlytalanság, ami most 2023-ban felépül, az a gazdasági növekedést a későbbiekben aláshatja. Ez elmaradt, ez a erélyesebb föllépés.
2024-ben számíthatunk arra, hogy megismétlődik 2022, magyarul a választások előtt egy komolyabb transfer megy ki a lakossághoz?
Ez a 2024-es választásoknak önkormányzati és az Európai Uniós parlamenti választásoknak messze nincs olyan tétje, mint egy országgyűlési választásnak. Azt gondolom, hogy a tervek, amik 24-re szólnak, azok a kormányzat részéről optimisták, de már nem annyira, mint a korábbi évekre vonatkozó optimista tervek. A költségvetési hiánnyal, államadóság finanszírozással nagyon súlyos problémák lehetnek. Most egyébként most 2024 januárjában beszélgetünk, ezek egy kegyelmi pillanatban vagyunk egyébként, mert az olajnak az ára a nemzetközi tőzsdéken, a Brent olajé az mindig drágább, az 77 dollár, a West Texas, ez a VTI olaja, amerikai olaj meg 72 dollár, akkor megnéztem az árfolyamot, 378 a forint-euró árfolyam, hát ez 50 forinttal olcsóbb, mint egy évvel ezelőtt eurót venni. Tehát ezek jó pillanatok, de a helyzet bármikor változhat, és hát úgy néz ki, Magyarország egy túlzott deficit eljárást 2024-ben nem fog megúszni, és ez a forint-euró árfolyamot is meg fogja rengetni, és a magyar államadóságnak a besorolását is, jelenleg bóvli kategória fölött vagyunk éppen egyel, tehát a lejjebb csúszunk az már bóvli, három hitelminősítőnél kettő.
És ezt reális veszélynek gondolod, hogy le fognak minket minősíteni a hitelminősítők?
Ha ez a túlzott deficit eljárás bejön, hozzátéve azt, hogyha épkézláb terveket, hiánycsökkentési terveket, ha nem tudunk letenni a EU asztalára, akkor sajnos igen. Tehát én azért mondom, hogy a 2024-es év, bár mindenki a gazdasági növekedés évének mondja, én azt gondolom, hogy ez rövid időn belül át fog váltani a pénzügyi egyensúly helyreállításának az évévé. Tehát nagy nehézségek elé nézünk. A háború, orosz-ukrán háború az be van árazva, de az, ami most a Közel-Keleten lejátszódik, az olajszállítmányok Európa felé, azoknak a sorsa az elég bizonytalan, és az árfelhajtó hatást fog gyakorolni, meg hát az van, hogyha válság van, mindig a feltörekvő piacoknak a valutái gyengülnek meg. Ez így volt a orosz-ukrán háború kezdete óta is, 2022-ben nem elég, hogy a háború a gyengébb országok valutái gyengíti, ráadásul Magyarország ellen még ilyen spekulációs támadások is indultak, Brüsszel elhibázott szankciós politikája ellen, amit a Brüsszel az oroszok ellen alkalmazott, ez semminek minősült az oroszok szemébe, sőt az orosz gazdaság megerősödött, Magyarország ezzel szemben állt, a migrációval.
Ez teljesen így majd megerősödött az orosz gazdaság. Azért
nem romlott olyan mértékben.
Legyünk pontosak, a hadipari tevékenység megerősödött, és ez tartja valamennyire életben az orosz gazdaságot, de azért az az állítás, hogy az orosz gazdaság ebből az egészből jobban jött volna ki, az eléggé torzít.
Hát a fizetési mérleg, még a külkereskedelmi mérleg lényegesen javult, mert drágában tudják adni az olajat, és ugyanannyi olajat eladnak, csak nem közvetlenül hozzák Európa felé, hanem egy kanyar tesznek Kína, India, meg a volt szovjet tagországok.
Messze nincs annyi bevételük, mint volt ezelőtt három évvel az olajból, teszem hozzá, de visszatérve hozzánk, én nem akarom az ördögöt a falra festeni, de abból, amit mondtál, arra is lehetne következtetni, hogy ismét egy államcsőd közeli helyzetbe kerülhetünk, ami fenyegetett mondjuk másfél évvel ezelőtt?
Hát én azt gondolom, hogy ha a gazdasági növekedést, tehát a nagymártoni koncepció szerint erőltetjük 2024-ben, akkor ez bekövetkezhet. Bekövetkezhet, és ennek a jele az fog lenni, hogy a forint-euró árfolyam 400 forint fölé ugrik tartósan, és ez olyan mértékben a magyar államadóság finanszírozás megdrágítja, amit nem bírunk el. Ha én egy összehasonlítom, mire gondolok itt a kamatokra alapvetően, hát 2022 meg 23 között, amit a magyar állam kamatok, államadóság kamatok jogcímen kifizetett, az 2022-ben 1860 milliárd forint volt. Ez 23-ban 3030 milliárdra ugrott meg. Hát 3030 milliárd forint az elég sok. Most ez a pénz nem mehetett be a KKV szektor finanszírozásába, a kórházak műszerállományának a fejlesztésébe. Tehát ez a pénz hiányzik a magyar humán szektorból, hiányzik a magyar gazdasági szektorból, tehát nem adósodhatunk el. Tehát én a fő problémát nem a növekedésnek a minél előbbi helyreállítása, hanem első körben, ami a tartós növekedéshez vezet, az egyensúly helyreállításához és az inflációnak az olyan mértékű leszorításában látom, jelölöm meg követelményként, ami a vállalati profitokat, a emelkedő béreket, nominál béreket nem anulálja, nem csökkenti a vállalatok beruházási értékét és a lakosságnak a vásárló értékét. Én ennek a gazdaságpolitikának vagyok a híve. Na most ez lehet, hogy a Matolcsi Györgyhöz közelebb áll, sőt, biztos vagyok benne, mint esetleg a Nagy Mártonnak a koncepciójához.
Az orbáni gazdaságpolitika zsákutcásnak bizonyult 2020 után?
Nem. Tehát a magyar kormány az hősiesen védekezett, vitézül küzdött.
Tehát megvolt a törekvés, de az, hogy mi az Európai Uniótól nem kapjuk meg a forrásokat, és én azt állítom most is, hogy azt a teljes összeget, ami nekünk járna, helyreállítási alapból, meg a hitelből nem fogjuk megkapni, mert nagyon sajnos körülmény az, nagy probléma, annak látom, hogy a pénzügyi finanszírozási rendszerbe az Európai Unió, hogy adná a pénzt, társadalmi követelményeket épít be. Na most ezek a társadalmi követelmények szerintük a magyar bíróságok nem függetlenek, a média nem független, hát ugye ez mennyire nem így van, mi is pont itt beszélgetünk ilyen nyíltan. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel a beavatkozásaival Brüsszel mondva csinált okokkal gátolja a magyar fejlesztési politikát. Hát na most azért az ország lakossága választott, most már többször a Fidesz hozta be az országgyűlésen győztesként, az emberek, a társadalom ezt a gazdaságpolitikát igényli. Az Orbán kormány meg ezt végzi. Na most ebbe Brüsszelnek beleszólása, az én álláspontom szerint nem lehet. Én nem értek annyira ezekhez a LMBTQ ügyekhez, tehát hogy két férfi, három férfi is köthessen házasságot, vagy többen élessenek egy házasságban, meg azonos neműek is örökbe fogadhassanak gyereket. Tehát én ezek, vagy kikaphat csokot, ugye két azonos nemű nem kaphat. Tehát én ezekhez nem értek annyira. De ha a magyar társadalom és a magyar kormány, ha Magyarországgyűlés azt mondja, hogy már pedig ez így legyen, akkor a Brüsszel ebben milyen alapon szólhat bele?
Hát az az állításod, hogy alapban. Az emberek, a társadalom ezt a gazdaságpolitikát és politikát igénylik, ez eléggé általános, mert a magyar társadalom fele nem támogatja ezt a, minimum a fele nem támogatja ezt a politikát. Ez látszik ugye a választási eredményeken is, hogyha darabszámra nézzük, hogy melyik politikai oldalra mennyien szavaztak, nem fog kirajzolódni ez a 100%-os egyöntetű támogatottság a Fidesz politikájának. De nyilván értem, hogy miről akartál beszélni.
Na jó, ez hadd tegyek egyet hozzá, most van egy foci meccs, ugye, most egyik csapat jobban játszik, mint a másik, tételezzük föl, de ami gyengébben játszik, az rúgja a gólokat. Akkor mi a meccsnek a végeredménye? Nyilván abban számoljuk, hogy kirúgott több gólt. Tehát az a politikai erő, ami kormányt tud alakítani, hát nyilván annak van több szavazata. Persze, hogy nagy az ellenzéke, én ezt elfogadom egyébként.
Hálás az, hogyha a pálya sík, és nem lejt egyik irányba se, és a játékszabályok is úgy vannak kialakítva, hogy egyenlő esélyekkel indulhassanak a felek. A másik a sajtószabadságra vonatkozó megjegyzése, de erre muszáj vagyok reagálni. Persze nagyszerű dolog, hogy itt tudunk ülni ebben a stúdióban, és tudunk beszélgetni, de nyilvánvalóan nem ez a fokmérője a sajtószabadságnak, hanem a különböző finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés, az információhoz való hozzáférés, ezekkel mérhető igazából le, hogy mennyire szabad a magyar sajtó. Nincs már sok időnk vissza. Eléggé apokaliptikus képet festettél a 2024-ről, ha csak a fele jön be annak, amit vázoltál, akkor már elég rossz bőrben fog majd kinézni a magyar gazdaság. Mit lehet mondani a gazdaság növekedés motorjairól? Tekintettel arra, hogy a tavalyi évet úgy sikerült megúsznunk egy viszonylag visszafogott recesszióval, hogy a mezőgazdaság messze jobban teljesített, mint egy évvel azt megelőzően. Minden más ágazat kevésbé, vagy egyáltalán nem tudott hozzátenni, vagy inkább el is vett a növekedési lehetőségeinkből. 2024-ben pedig azt látjuk, hogy az exportpiacaink nem hasítanak igazán jól, kiemelten a német, de látjuk, hogy a kínai gazdaság sem pörög úgy, ahogy azt elvárták volna a szakértők Kínától. Egyesült Államok ból is érkeznek vegyes hírek, pozitívak és negatívak egyaránt. Tehát az látszik, hogy a magyar ipar felvevőpiaca, a meghatározó felvevőpiacai nem dübörögnek igazából. Az is látszik, és erre te írtad föl a figyelmet, hogy a belső fogyasztásunkat egy a vártnál magasabb infláció folythatja meg. Tehát, hogy akkor hol lesz itt a növekedésnek? A kormány által várt 3,5-4%-os növekedésnek a motorja.
Hát én tehát eleve a 3-4%-os növekedési adatba nem hiszek, tehát 2024-ben egy olyan 2%-os növekedést tudok maximum elképzelni, ami pedig itt a fölvezetését illeti a kérdésednek, még mielőtt a Nagy Istvánt, agrárminisztert nemzeti hősnek kiáltanánk ki, azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy a magyar mezőgazdaság nem húzta ki az országot semmilyen bajból. A magyar mezőgazdaság alul teljesít. Alul teljesít azért, mert a buzának, a kukoricának a fölvásárlási ára a felét se éri el, mint 2022-ben. Igenis az van, hogy a magyar mezőgazdaság egy ilyen külteljes szelketi formába ment el, most már végképp a szántóföldi növénytermesztésre, nincsen gyümölcstermesztés, nincsen intenzív növénytermesztési skálák teljesen kimentek, állattenyésztésből is csak ez az alapanyag előállítás van, tehát a magyar mezőgazdaság nagyon alul teljesít összességében, a GDP-nek is egy olyan 3%-át, 3-5%-át adja munkaerő foglalkoztatásba úgy szintén. Mi hozta ezt az eredményt, hogy víz felett tudtunk maradni? Én azt gondolom, hogy a magyar társadalom megértette végül is a kormánynak az erőfeszítéseit, megértette a Nemzeti Banknak azokat a javaslatait, hogy ne költsünk felelőtlenül, ne szórjuk a pénzt, tehát indokolt vásárlásokat tegyünk csak meg. Másik pedig az, hogy a kormánynak ezekkel a vállalatmentő csomagjaival, hát a vállalatok bíznak a kormánynak a működésében, és azt gondolom, hogy ezt a bizalmat kell helyreállítani, tehát mit tovább fokozni, mit mondok 2024-re? Az, hogy ne akarjunk nagyot, tehát az, hogy 2020 után, hogy kicsit meggyengültünk, az nem a magyar kormánynak, nem a Magyar Nemzeti Banknak a hibájából következik, hanem külső tényezőknek, de 24-re is igen, gyengül a német gazdaság. Háború van tőlünk közvetlenül keletre, a közel keleten is háborús konfliktus érlelődik, ami kiterjedhet egyébként az egész világra is. Én azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikában a realitások, a lehetőségeknek a mértéktartó adaptálásával kell előbbre lépni. Tehát ilyen nagy, mint a szocializmusban voltak, hogy 5%-os, 10%-os népgazdasági terveket, növekedést valósítsunk, meg felépítjük a szocializmust. Tehát én azt gondolom, hogy kaotikus időkben, kaotikus piacgazdasági viszonyok között, amikor az egész világ forrong, és új technológiák jelennek meg a világba, akkor nekünk ezekhez kell alkalmazkodni. Mi viszi előre a magyar gazdaságot? Hát a humántőke az, hogy képzett emberek legyenek, tehát az iskolai rendszerbe minél több pénzt betenni, másrészt pedig, ami hát nem túl jó pozíciókat mutat, a magyar egészségügyi ellátó rendszernek a hatékonyságát növelni kell, azt kell elérni, hogy az orvosi ellátás biztosított legyen a magyar állampolgárok részére, ne kelljen éveket egy műtétre várni, vagy egy körzeti orvosi beutalóra.
Most két olyan témát említettél, hónapokat. Egészségügyi és oktatás, ami szerintem is a kritikus pontja egyébként az orbáni politikának. Ez egy külön műsoridőt igényelne, de erre most már sajnos nincs időnk, úgyhogy Lentner Csaba, köszönöm szépen a
beszélgetést. Köszönöm én is a meghívást.